17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős mértékű csökkentése érdekében az egészségügyi miniszternek augusztus 15-éig célzott egészségügyi várólista csökkentő és kapacitást bővítő programot kell kidolgoznia az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány erről szóló döntése a Magyar Közlöny csütörtöki számában jelent meg. A kormány elé terjesztendő programban az egészségügyi miniszternek meg kell határoznia a várólista csökkentés személyi és tárgyi feltételeit, az esetlegesen szükséges kapacitás bővítés mértékét és módját, valamint mindezek költségvetési forrás igényét. A tavaszi lakásbiztosítási kampányban mintegy 311 ezer biztosítási szerződés változott, ami a tavalyi szám 78%-a. Ebből 146 ezret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át, több mint 117 ezer szerződést kedvezően módosítottak, 47.500-at pedig aktualizált kondíciókkal kötöttek meg az eredeti biztosítónál az ügyfelek, derül ki a Magyar Nemzeti Bank idei első negyedévi adatai alapján. A jegybank összefoglalója szerint a tavaszi lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók által egy évre vállalt ideiglenes díjkorlátozásnak köszönhetően az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 0,3%-kal, így március végén 64.200 forint volt. A jegybank szerint a kampány versenyélénkítő hatását jól mutatja, hogy az együttesen 26%-os lakásbiztosítási piaci részesedéssel rendelkező 8 kisebb biztosító a kampányban magát jóval felülreprezentálva tudott szerepelni, az új szerződések csaknem felét ugyanis ezek a vállalatok értékesítették. Ezzel piaci részesedésük 3% ponttal nőtt az elmúlt 3 év alatt, írja a Magyar Nemzeti Bank közleménye. Az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott támogatási kérelmeket és intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről, ezek mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik. Gajdos László a Facebook oldalán közölt posztjában azt írta, ahogy ígérte, július 1-től felállt az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság. Sorra jönnek majd ki azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak, tette hozzá a miniszter. Első lépésként felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott támogatási kérelmeket, és intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. Az így nyújtott támogatások mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik, ismertette közösségi oldalán a miniszter. A második legmelegebb volt az idei június extrém hőhullámmal, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. Az év 6. hónapjáról készített elemzés szerint a közép hőmérséklet országos átlagban 22,5 Celsius fok volt, ami 2,7 fokkal haladja meg az 1991 és 2020 közötti évek 19,8 fokos átlagát. A közleményben azt írják, ezzel országosan a második legmelegebb június lett az idei, de az Alföld középső tájain nagyobb területen a legmelegebb volt 1901 óta. Az Európa szerte rekordokat döntő hőhullám Magyarországot is elérte, még az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt 42 fokkal Széchenyben. Az elemzés szerint június 29-én 30,2 fok volt a napi középhőmérséklet országos átlaga, ami a legmagasabb a 20. század kezdete óta. Június 29-én és 30-án is 38,7 fok közelében volt a napi maximum hőmérséklet országos átlagban, aminél magasabb érték csak egyszer, 2007. július 20-án fordult elő, írja a Hungaromet ZRT.
Az időjárásról.
Szombaton napos idő, várható kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél több felé megélénkül, megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 és 30 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Önök tudják, mit jelent az, hogy SMA, és azt, hogy bár szűrése továbbra sem tartozik a kötelező újszülöttkori szűrések közé, ugyanakkor minden újszülött számára ingyenesen elérhető. Ha nem, akkor tartsanak velem, a mostani adásban ugyanis ezt a ritka genetikai betegséget vesszük gorcső alá. Dr. Mikos Borbála főorvos, a Magyarországi Református Egyház Betesda Gyermekkórház orvosigazgatójának elmondása szerint naponta akár több ezer az izmok mozgatásáért felelős idegsejt pusztulhat el, amiket gyógyszerekkel már nem lehet életre kelteni. Ezért fontos az időben történő diagnosztizálás.
Az első gyógyszeres készítményt az Amerikai Egyesült Államokban 2016-ban engedélyezték, és Magyarországon 2018-ban már elkezdte a Semmelweis Egyetem. ez a másodlagos génen fejt ki olyan hatást, hogy javítja a fehérje képződést a mozgatóideg sejtekben, és egy hasonló hatásmechanizmusú másik gyógyszert is kifejlesztettek, ami szintén elérhető hazánkban 2021 óta állami támogatással, és a hiányzó gént pótló kezelés, ez pedig 2019-ben engedélyezték az Amerikai Egyesült Államokban, és ugyanebben az évben néhány hónap múlva hazánkban is alkalmazta először a Betesda Gyermekkórház, ez a gyógyszer is most már 2021 óta állami támogatással elérhető megfelelő szakmai indikáció alapján.
Remélem, ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Június 28-án volt az újszülöttkori szűrés világnapja, aminek kapcsán a Betesda Gyermekkórház, amely az országos SMA szűrőprogram koordinációját végzi, arra hívta fel a leendő és friss szülők figyelmét, hogy a vele született gerincvelői izomsorvadás esetében minden nap számít. Néhány csepp vér és egy időben elvégzett vizsgálat akár életet menthet. Magyarországon körülbelül 8000 újszülöttből egy megszületettet érint. Épp ezért szűrése létfontosságú, hiszen az idejekorán diagnosztizált és kezelt gyermekek csaknem teljesen egészségesen fejlődhetnek. Önálló ülésre, felállásra, lépegetésre képessé válhatnak, szájon át zavartalanul táplálkozhatnak, és jellemzően nem szükséges számukra a folyamatos gépi lélegeztetés sem. Ugyanakkor dr. Mikos Borbála, a Magyarországi Református Egyház Betesda Gyermekkórház orvosigazgatójának elmondása szerint a tartós hatásról, az elérhető maximális mozgásképességről még nem rendelkeznek tapasztalatokkal.
Történelmet írt maga a betegség, a gerincvelői eredetű izomsorvadás, ami tulajdonképpen egy genetikai betegség. Ez azt jelenti, hogy a sejtek kromoszómájáról hiányzik egy olyan gén, illetve egy olyan aktív génszakasz, aminek az a feladata, hogy biztosítja annak a fehérjének a képződését, ami a mozgatóidegsejtek működéséhez nélkülözhetetlen. Emiatt a génhiba miatt a mozgatóidegsejtekben nem termelődik elegendő fehérje, mondhatnánk úgy is, hogy éheznek ezek a sejtek, és ezért fokozatosan elhalnak. Így alakulnak ki a betegségnek a tünetei, ami az izomsorvadás és a súlyossági típusától függően különböző társuló szövődmények, a légzőizmok működésének elégtelensége következtében légzési elégtelenség, a nyelésképtelenség miatt ugye csak szondán táplálhatóság, és hát az izmok elsorvadása, bénulása miatt egy ágyhoz kötöttség alakul ki a legsúlyosabb típusában. Az a relatív szerencsés helyzet talán, ha mondhatom ezt az SMA-ban, hogy amikor ez a fő gén hiányzik, ami felelős a betegségért, akkor van a kromoszomán ehhez a hiányzó génhez közel egy másodlagos kis gén, és ez biztosít bizonyos mennyiségű fehérje képződést. Attól függő mennyiségben, hogy ebből a másodlagos génből a kromoszómán hány másolat, hány kópia helyezkedik el. Ezért mondhatjuk talán úgy is, hogy az SMA spektrum betegség több súlyossági fokozata van. A legsúlyosabb, amikor ebből a másodlagos génből sincs a kromoszómán egyetlen szakasz sem, akkor sajnos már az az élettel összeegyeztethetetlen és magzati elhaláshoz vezetnek. Ha csak egy ilyen másodlagos gén van, akkor pedig olyan súlyos állapotban születik meg a kisbaba, hogy gyakorlatilag egy hónapos korig él maximum, de már akkor hiányzik, vagy nagyon renyhe a magzatmozgás a várandós édesanyánál, már súlyos kontraktúrák és légzési elégtelenség alakul ki, mire megszületik a gyermek, és ha már van több kópia, akkor az első legsúlyosabb típusa annak az úgynevezett Wernicke-Hoffmann betegség, amit egyébként már Wernig és Hoffmann, akiről elnevezték, leírt az 1890-es években, és itt is nagyon hamar megjelennek a tünetek, ami gyenge sírás, köhögés, fejkontroll elvesztése, a fiziológiás csecsemőkori mozgásfejlődéseknek az elmaradása, pihegő, felületes légzés, nehéz táplálhatóság, a nyelésképtelenség miatt, és kezelés nélkül ezek a kisbabák is legfeljebb 2-3 éves korukig tudtak élni. És akkor az enyhébb típusa egy később jelentkező, fél-másfél éves kor között jelennek meg az izomremegés és a kézremegésnek a tünetei, illetve az alsó végtagoknak a súlyosabb érintettsége, de ők elérik az ülőképességet, viszont nem tudnak soha felállni, és kevesen érik meg közülük a kisiskoláskort. Aztán minél több ilyen másodlagos kópia számmal rendelkeznek a sejtek, annál később jelennek meg a tünetek, annál lassabb az állapotnak a hanyatlása, ezért annál tovább is tudnak élni ezek a betegek, így a 4-es típus például már a felnőttkori SMA, amikor 20-30 éves kor között jelennek meg az izomgyengeségnek a tünetei, például az addig zavartalanul járni tudó felnőttnél fáradékonyság, guggolásból felállási nehézség, futásnál nagyon korai elfáradás és nehéz lépcsőjárás jelenik meg. Ők általában megérik a felnőttkort, illetve nem befolyásolja az élettartamukat maga a betegség, de sajnos fokozatosan azért elveszítik bizonyos mozgásképességeiket és kerekesszékbe kerülnek emiatt. Ez a betegség tulajdonképpen az elmúlt században mindig árva betegségnek számított, részben azért, mert szerencsére ritka betegség, de másrészt éppen a kezelhetetlensége miatt. Tehát tudtuk a betegséget, de magának a betegségnek a lefolyását enyhítő, vagy a súlyos tüneteket megelőző gyógyszeres kezelések nem álltak rendelkezésünkre, viszont azért a múlt századnak a második felében az orvostudománynak a fejlődése, az orvosi technológia, a rehabilitációs módszerek, a palliatív módszereknek a fejlődése azért lehetővé tette, hogy a betegek tovább maradjanak életben, esetleg az állapotuk törvényszerű romlásának a lassítását tudtuk elérni, illetve a betegséghez társuló szövődményeknek az ellátását. És aztán a nagy fordulatot a jelenlegi század, a 21. század hozta meg. Ebben nagy szerepe volt a genetika forradalmi fejlődésének is, hiszen már ugye 1990-ben történt egy sikeres génterápia egy 4 éves kislánynál, és ennek eredményeként ő életben maradt, és most is egészséges felnőtt hölgyként él teljes életet. Tulajdonképpen ez volt az első sikeres humán génterápia.
Magyarországon mióta alkalmazzák a génterápiát?
A génterápiát az SMA-ra 2018-ban kezdtük el alkalmazni az egyik típusát a gyógyszernek, de ugye ezt meg kellett, hogy előzze az a felfedezés, hogy mi tulajdonképpen a genetikai háttere a betegségnek, és ez Judit Melki francia genetikusnak és kutatócsoportjának a munkájához köthető és nekik köszönhető 1995-től, és ez nyitotta meg az utat tulajdonképpen, hogy kutassanak olyan készítményeket, amelyekkel hatékonyan kezelhetővé válik az SMA. Az első ilyen gyógyszeres készítményt az Amerikai Egyesült Államokban 2016-ban engedélyezték, és Magyarországon 2018-ban már elkezdte a Semmelweis Egyetem. Ez a másodlagos génen fejt ki olyan hatást, amiről az előbb már beszéltünk, hogy javítja a fehérje képződést a mozgatóideg sejtekben, és egy hasonló hatásmechanizmusú másik gyógyszert is kifejlesztettek, ami szintén elérhető hazánkban 2021 óta állami támogatással, és a hiányzó gént pótló kezelés, én ezt egy génpótló terápiának nevezném, ez pedig 2019-ben engedélyezték az Amerikai Egyesült Államokban, és ugyanebben az évben néhány hónap múlva, pontosan 2019. október 29-én hazánkban is alkalmazta először a Bethesda Gyermekkórház. Ez a gyógyszer is most már 2021 óta állami támogatással elérhető megfelelő szakmai indikáció alapján.
Ha jól vettem ki a szavaiból, és amiket az előzőekben elmondott, nagyon fontos az, hogy minél korábbi életkorban kezdődjön meg a terápia, ha bebizonyosodik, hogy SMA-ról van szó.
Rendkívül fontos. Ha kicsit jobban átgondoljuk azt, hogy miért van Magyarországon már 1975 óta kötelező újszülöttkori szűrés, tulajdonképpen a szűrés indokoltságának kritériuma között az SMA-ra is igaz mindaz, ami hazánkban a kötelező szűréseknél történik. Az egyik feltétele az, hogy olyan betegségről legyen szó, amelynek a megszületéskor nincsenek még tünetei, de korai kezelés nélkül törvényszerű a betegeknél az állapot folyamatos romlása, súlyos károsodások bekövetkezése, akár epilepsziás rohamok, a tudati funkciók leépülése, korai halál, de van rá kezelési lehetőség, amivel ezek a kockázatok, szövődmények megelőzhetők, vagy nagy mértékben csökkenthetők, és a betegeknek az élet minősége is javítható, nem csupán az élettartama. Tehát ezeknél a betegségeknél indokolt, ezért van hazánkban 27 betegségnek kötelező szűrővizsgálata, és ugyanez igaz az SMA-ra is. Mégpedig azért igaz, mert még a legsúlyosabb típusban is tünetmentesen születik a kisbaba. És az, hogy tünetek alakuljanak ki, az annak a feltétele, hogy a mozgató idegsejtek egyre nagyobb számban pusztuljanak el. Nyilvánvalóan, amikor megszületik a gyermek, akkor van még a legtöbb életképes mozgató idegsejtje, de ha nem kezeljük, ezek fokozatosan, feltartóztathatatlanul pusztulnak ezek a sejtek, és igazából a tünetek megjelenésekor már akár 50-60%-a végérvényesen elveszett a mozgató idegsejteknek, viszont a gyógyszerek csak a még életképes mozgató idegsejteknek a megmentésére képesek. Tehát minél későbbi a diagnózis, a felismerés, minél később kezdődik el a terápia, annál szerényebb eredmények fognak bekövetkezni a betegnek az életében, az életminőségében.
Hogyan történik az SMA szűrés az újszülötteknél? Mert ha jól tudom, akkor itt egy nagyon pontosan meghatározott protokollról van szó.
Valóban egy nagyon szoros, időrendű és multidisziplináris folyamat maga ez a szűrés egészen a kisbaba megszületésétől a terápiáig, mondhatnám így. Egy szakmai munkacsoport dolgozta ki rendkívül precízen az összehangolását az egyes lépéseknek annak érdekében, hogy minimális legyen az időveszteség, hiszen ahogy említettem, az SMA az egy sürgősségi diagnózis, naponta pusztulnak a mozgató idegsejtek, és nekünk is a felelősségünk az, hogy minél többet tudjunk megmenteni, minél korábbi kezeléssel. Az első lépés az édesanyának a kérése, illetve igénye az SMA szűrés elvégzésére, és ezt pedig úgy teheti meg, hogy egy adatvédelmi és egy szülői beleegyező nyilatkozatot kitöltve, aláírva átnyújt a szülészeti intézményben az egészségügyi személyzetnek, amikor megy szülni, és jelzi az SMA szűrésnek a kérését. Ha ez hivatalosan, igazolhatóan kérte a szűrést, akkor a megszületett kisbabánál a kötelező újszülöttkori szűrésekre levett vérmintából fogja megnézni a szűrőközpont az SMA-t is. Ez pedig úgy történik, hogy egy szűrőpapírra veszik a vérmintát, és az egészségügyi személyzet mielőtt beküldi a területileg illetékes szűrőközpontba ezt a szűrőpapírt, nagy piros betűkkel ráírja a szűrőlapra még azt, hogy plusz SMA szűrés, és ebben az esetben a szűrőközpont elvégzi SMA-ra is a szűrővizsgálatot. Ha az első ilyen szűrési teszt pozitív, kétszer megismétlik, és ha konzekvensen pozitív, akkor azonnal jelzik a területileg illetékes klinikai genetikusnak, és a klinikai genetikus behívja a családot, elmondja ennek a szűrőteszt eredményének a jelentőségét, a jelentését, és egy újabb vérmintát vesz a kisbabától a megerősítő molekuláris genetikai vizsgálatra, amit pedig szintén soron kívül elvégez a Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete. ez a vizsgálat azért rendkívül fontos, mert részben kontrollálja az SMA szűrésnek a megbízhatóságát, tehát hogy fennáll az SMA, de a másodlagos génnek a kópia számát is pontosan meghatározzák, ennek pedig abban lehet jelentősége, hogy milyen típusú a betegség, milyen gyógyszeres kezelési lehetőségek közül választhatunk. Tehát a klinikai genetikus ezt a pontos molekuláris genetikai leletet, eredményt megkapja, és egy újabb szülői találkozás keretében ismerteti most már a betegségnek a pontos típusát, a várható lefolyását, szövődményeit, és ismerteti a választható gyógyszeres kezelési módszereket, valamint kezelőközpontot. Így tehát a szülőkkel hoznak közös döntést arról, hogy melyik típusú gyógyszert kívánják választani a gyermekük számára, és melyik kezelőközpontot. Ennek megfelelően megint csak soron kívül tovább utalja, irányítja a családot az SMA kezelőközpontba, ahol pedig már előzetesen ugye informálódtak a betegről, és minden előkészületet megtesznek arra, hogy az állami támogatáshoz szükséges vizsgálatokat rendkívül gyorsan, összehangoltan, akár egy napon belül elvégezzék, itt pedig több vizsgálatról van szó, és így a vizsgálati eredményekkel együtt eljuttatják a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz a szülői kérvényt és a szakorvosi kérvényt. Amikor megkapjuk az engedélyező határozatot, már is megkezdődnek az előkészületek a gyógyszeres terápiára, megtörténik a kezelés, majd pedig rendszeresen gondozzuk, ellenőrizzük a gyermekeket annak érdekében, hogy lássuk, milyen a terápiának a hatása, illetve ha bármi probléma van, akkor haladéktalanul tudjunk beavatkozni.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést dr. Mikos Borbálával, a Magyarországi Református Egyház Betesda Gyermekkórház orvosigazgatójával. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!
nincs több játék.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Mintegy 400 ezer gyermek családja kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Budapesten a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. Közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 ezer gyerek mellett a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyermekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobban. Programban, vagy a műhelyi iskolai képzésben, egyszülős családban, gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél élnek, vagy árvaellátásban részesülnek. Magyar Péter tájékoztatása szerint az összeg első felét augusztus 24-éig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják. Utóbbiról külön jogszabályt alkotnak majd, amely azt is tartalmazza, ez milyen körben használható fel. 2027-ben már egy komplexebb, még fókuszáltabb rendszert fognak bevezetni, emelte ki a miniszterelnök. Törvényjavaslatot nyújt be a kormány az országgyűlésnek, amely megszünteti az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört. Ezt jelentette be a kormány szóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Magyar Éva elmondta, eddig a gazdasági és energetikai miniszter egy személyben dönthetett az üzemek helyszínéről, a kormány viszont úgy látja, hogy az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alakulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. A kormány szóvivő szólt arról is, hogy a kabinet döntése értelmében a felsőoktatási tevékenységet közfeladatként ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, a KEKVÁK esetében az oktatási és gyermekügyi miniszter gyakorolja az alapítói jogokat. Az Európai Unió szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, közölte a Belügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt, e-személyit kell igényelniük bármely kormányablakban, írja a tárca közleménye. Amennyiben valaki rendelkezik más érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy magánútlevéllel, úgy az új személyazonosító igazolvány kiváltása nem kötelező, de az zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott. A 70. életévet betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentes, közölte a Belügyminisztérium. A nyár első hónapja érdemi lendületet hozott a hazai ingatlan piacon, a júniusi tranzakciós szám 10,9%-kal haladja meg a májusi szintet, a 2025-ös azonos időszakhoz képest viszont gyakorlatilag stagnálást mutat, 0,5%-os az elmaradás, áll a Dunahouse legfrissebb elemzésében. Júniusban országosan 9862 lakóingatlan adásvétel köttetett, tájékoztatott a Dunahouse. Az elemzés szerint a májusi visszaesés után a júniusi adatok érdemi fordulatot jeleznek, ami annak fényében is figyelemre méltó, hogy a nyári hónapok jellemzően nem az élénkülésről szólnak a lakáspiacon. A háttérben az eladói oldal óvatos korrekciója állhat, nőtt az árcsökkentett hirdetések aránya, néhol például egyes panelpiacokon havi árcsökkenés is látszik, ez azonban egyelőre nem általános trend, hiszen a piacon átlagban az idén továbbra is enyhe drágulása jellemző, írja a Dunahouse elemzése. A szakma legjobbjait keresi a Magyar Vendéglátók Ipartestülete, amely idén is meghirdette felhívását a Gundel Károly díj elnyerésére. A Gondel Károly vendéglős és gasztronómiai szakíró munkásságának emlékére alapított díjra az jelölhető, aki a magyar vendéglátás területén kiemelkedően sikeres tevékenységével legalább 25 éve jelen van, fedhetetlen szakmai múlttal és példamutató életúttal rendelkezik, a magyar vendéglátás történelmi hagyományait ápolja és annak megújulása iránt elkötelezettséget érez. Emellett a fiatal generáció szakmai fejlődését támogatja, valamint közreműködik a magyar vendéglátás népszerűsítésében, áll az ipartestület közleményében. A Gundel Károly díj odaítélésére bárki javaslatot tehet. Ennek feltétele a Magyar Vendéglátók Ipartestülete honlapjáról letölthető adatlap kitöltése és visszajuttatása a szervezet címére szeptember 3-a éjfélig. A díjazottak nevét az ipartestület Gundel Károly születésének évfordulóján szeptember 23-án hozza nyilvánosságra. Bővebb információ és a jelölési adatlap az mvi.hu oldalon érhető el.
Az időjárásról.
Szombaton napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem valószínű, az északnyugati szél több felé megélénkül, megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 és 30 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Mikos Borbálával, a Magyarországi Református Egyház Betesda Gyermekkórház orvosigazgatójával, az SMA-ról. A szülők hogyan reagálnak, amikor kiderül, hogy pozitív a minta? Mert gondolom az első az, hogy rettentően megijednek. Mert a szülők hordozzák a hibás gént, de ők lehetnek teljesen tünetmentesek.
Igen, a hordozóság esetén csupán arról van szó, hogy a hordozó személy nem beteg egyáltalán, teljesen egészséges, teljes értékű életet él, azonban ugye átadhatja a hibás gént, és ha mind az édesanyja, mind az édesapa hordozza ezt a hibás gént, és akkor már két kromoszómán fennáll ez a génhiány, akkor az utód 25% valószínűséggel SMA beteg lesz. Ezek a kisbabák, ahogy említettem, egészségesen jönnek világra, tehát nincs megszületéskor semmilyen betegségre utaló tünetük. Ráadásul ugye kezdetben nincsenek is jellegzetes tünetei a betegségnek, ezért tünetek alapján történő felismeréssel sok időt veszítünk. Ezt egyedül és kizárólag a korai SMA szűréssel tudjuk megoldani, illetve áthidalni ezt az időveszteséget. El sem lehet képzelni, aki egészséges, hogy mekkora megrázkódtatást jelent abban a nagy örömben, amikor megszületik a várva várt kisgyermek, és nincsenek tünetei. Tehát szinte hihetetlennek tűnhet a szülő számára, hogy az ő kisgyermeke beteg. Nagyon nagy megrázkódtatás, és én úgy gondolom, hogy rendkívül meggondoltan kell kommunikálni a szülőkkel, megértéssel és támogatással, nyilván nem irracionális biztatásokkal, de azért a nemzetközi és az eddigi hazai eredmények is igazolják, hogy ezzel a korai kezeléssel nagyon nagy esélyt adunk arra, hogy akár teljes értékű életet élhessenek ezek a kisgyermekek is, ha korán kezelésben részesültek, hogy annak ellenére, hogy akár a súlyosabb típusában szenvednek, elkerülhető lesz a gépi lélegeztetés nagy valószínűséggel, megmarad a nyelés képessége, és eléri azokat a mozgásmérföldkövet, mint az egészséges kortársai, tehát ez egy nagyon biztató lehetőség és esély a kisgyermek jövője számára. Mi tapasztalatunk szerint a Betesda kórházban úgy látom, hogy fel kell készülnünk arra, hogy lelki támogatásban is nyújthassuk a családokat, a szülőket, és nem zúdítjuk rájuk hirtelen az összes szakmai információt, ami egy ilyen meggyötört lelki állapotban nyilvánvalóan még nagyobb terhet róna rájuk, hanem nagyon sokat beszélgetünk velük, amikor ideérnek több napon keresztül, folyamatos kommunikáció mellett fokozatosan tájékoztatjuk őket a szakmai feladatokról, illetve az információkat így adjuk át nekik, és a munkacsoportunk nagyon szorosan együttműködik mentálhigiénis szakemberekkel, pszichológusokkal, lelkipásztorokkal, pasztorálpszichológusokkal, tehát együtt támogatjuk őket, és lehetőséget biztosítunk arra, hogy ilyen szakember általi pszichés támogatásban is részesülhessenek.
Azok a nők, illetve férfiak, akik családalapításra készülnek, őket nem lenne érdemes szűrni? Ugye, mert létezik ez a terápia, de lehet, hogyha valakiről fölnőtt korába kiderül, és mondjuk családalapításra készül, hogy én hordozom ezt a hibás gént, és átadhatom a gyermekemnek, akkor lehet, hogy ő azt mondja, hogy inkább nem vállal a gyermeket.
Valóban ez is egy lehetőség. Tulajdonképpen az SMA betegségnek a diagnosztizálására három lehetőség van, abból a szempontból, hogy akár a gyermeket tervező, fogamzóképes felnőttek vagy párok kérik az SMA vizsgálatot saját maguk számára a hordozósági szűrés érdekében. Nyilvánvalóan, hogy itt leginkább akkor fontos ez, hogyha a családban vagy a rokonságban már fordult elő vagy ismernek, vagy él SMA beteg, vagy ha ugye még korábban nem diagnosztizálták, de korai gyermekhalál, csecsemőhalál fordult elő, vagy a családban, a vérszerinti rokonságban valaki lélegeztetőgéphez kötötten tud csak élni, elveszítette a mozgásképességét, kerekesszékbe került, és annak nincs más diagnosztikai oka, vagy háttere, akkor érdemes a várandóság vállalása előtt ezt a hordozósági szűrővizsgálatot elvégezni. Azonban azért szerencsére ebben az esetben is a gyermekeknek a 75%-a SMA tünet nélkül jön világra, közülük 50% azért továbbadja utódjainak ezt a hibás gént. A másik lehetőség az a prenatális diagnosztika, tehát amikor már várandós az édesanya, és a várandóság 10-12. Hetében a mérlepényből vett mintából végzik el a genetikai vizsgálatot, és ez alapján kiderül, hogyha SMA-ról van szó. És hát a harmadik lehetőség az az SMA szűrés, amiről eddig beszéltünk már.
Milyen gyógyszerek közül választhatnak a szülők akkor, amikor kiderül, hogy SMA beteg a kicsi, és hát gondolom, ugye, amit eddig elmondott, hogy vannak fázisok, tehát hogy nem mindenki ugyanolyan SMA beteg.
Igen, részben a gyógyszereknek a választásában szerepe van az SMA típusának, illetve a másodlagos gén kópia számának is. Tehát van az a gyógyszer, amit a gerincfelői csapolás során a gerincfelői térbe, a likvor térbe juttatunk be rendszeresen. Először 4 feltöltő dózist kap a beteg, 2 hetente, majd pedig 4 havonta ismétlésre kerül sor. A másik típus, szintén ez a másodlagos génre ható gyógyszer, az pedig naponta szájon át szükséges alkalmazni, vagy ha már elveszítette a beteg a nyelés képességét, akkor a gyomorba helyezett csőbe kell bejuttatni. A harmadik gyógyszer az pedig a génpótló terápia, amikor is a hiányzó gént visszük be a sejtekbe egy órás vénás infúzió során, és aztán akkor a vérkeringésből ez a gén, ami egy kis tokba van ágyazva, átjut a sejthatárokon, és bejut a sejtbe, ott leoldódik róla ez a tok, ami bevitte tulajdonképpen, és egy kis gyorsító molekula van még hozzá kapcsolva, ami aktiválódik, és így folyamatosan kódolja a fehérjének a képződését a mozgatóideg sejtek számára.
Ugye a Magyarországi Református Egyház Betesda Gyermekkórháza az országos SMA központ. Hogyan, miért lettek önök a központ?
Nagyon megtisztelő ez a kifejezés. Több központ működik hazánkban, amelyek az SMA betegeknek a kezelését és a gondozását végzik. A Betesda Gyermekkórházban, illetve a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikáján mind a 3 gyógyszeres terápia zajlik, de több nem budapesti központban is kezelnek SMA betegeket a vénás gyógyszer kivételével, a másik 2 gyógyszerrel, vagy aznak valamelyikével, szerencsére. És a Betesda Gyermekkórházban már, mint ahogy más ilyen neurológiai ideggyógyászati intézményben, vagy genetikai intézményben tulajdonképpen évtizedek óta gondozunk betegeket, mindenféle fejlesztő módszert, a társbetegségeknek a kezelését végzi a kórházunk, de nyilvánvalóan a múlt században még nem volt lehetőségünk a gyógyszeres kezelésre. Mind a 3 kezelés folyik a Betesda kórházban, ezek közül a génpótló vénás infúziós kezelés hazánkban a Betesda gyermekkórházban kezdődött először 2019-ben, akkor még európai engedéllyel nem rendelkezett a készítmény, és Európában is, ha jól emlékszem, 10-nél kevesebb beteg kapta ezt a készítményt. Napjainkig összesen 34 gyermeket kezeltünk ezzel a génpótló terápiával, közülük 14-en külföldi országokból érkeztek hozzánk.
Hogyan élték meg ezt az egészet? Hiszen gondolom azért korábban, évekkel ezelőtt volt olyan gyermek, akit elveszítettek.
Sajnos valóban, és most már annak ismeretében, hogy az időfaktor meghatározó, ezáltal én úgy gondolom, hogy a mi felelősségünk is rendkívül nagy, hogy korán felderítsük, nagyon felkészültek legyünk, és korán kezeljük ezeket a betegeket, és hát ebben én a magam részéről több mint 40 évet dolgoztam, illetve gyermekintenzív terápiás orvosként végeztem az orvosi munkámat, és nem egyszer könnyekkel néztük végig szinte tehetetlenül a beteg gyermekeknek az elvesztését, mivel nem álltak kezelési lehetőségek rendelkezésünkre, és számomra egy olyan csoda, hogy most láthatom azokat a gyermekeket, akik újszülött korban kezelésben részesülhettek, hogy például egyévesen szaladgálnak és fociznak, fantasztikus nagy ajándék, és nagyon hálás vagyok ezért, hogy ebben én részesülhettem.
Az SMA kutatás egyébként folyamatos? A jövőt illetően kérdezem mindezt, mert az egy dolog, hogy önök végzik lelkiismeretesen a legjobb tudásuk szerint a munkájukat, de ugye fejlődünk, és ugye a genetika terén ön is mondta azt a hatalmas nagy robbanást, azt az hatalmas nagy előrelépést, és hát hol vagyunk még attól, ami mondjuk majd 20-30-40-50 évvel ezután vár majd ránk?
Valóban fantasztikus fejlődésen ment át szerintem, és egyre felgyorsult a fejlődés zajlik, hál' Istennek, többek között az SMA területén is, hiszen még a múlt század végén se gondolhattuk azt, hogy valaha lesz gyógyszeres kezelési lehetősége ennek a betegségnek, és rendkívül kiterjedt kutatások, kísérletek zajlanak. Azok a gyógyszerek, amik most engedélyezettek és alkalmazunk, tulajdonképpen, ahogy említettem, egy kicsit talán úgy fogalmazhatnék, hogy genetikai alapú gyógyszerek, hiszen vagy a másodlagos génen hoznak létre szerkezeti változást, és így segítik a fehérje képződést, vagy pedig magát a hiányzó gént, a főgént pótolják, és így segítik elő, de mindhárom készítménynek a végső hatása, hogy folyamatos, megfelelő szerkezetű és funkciójú fehérje képződjön a mozgató idegsejtek számára. Most ettől független terápiás próbálkozások és kísérletek is zajlanak, mivel az SMA-ban az izmok folyamatosan sorvadnak és elvesznek szintén, az izom tömegnövelésére is próbálkoznak gyógyszeres terápiákkal, illetve a mozgató idegsejtről az izomzatra átjutó ingerület áttevődését segítő gyógyszerekkel is kísérleteznek, valamint maguknak a mozgatóidegsejtek életképességének a megőrzését is, nem specifikus gyógyszeres lehetőségekkel, és a képződő fehérjének a stabilizációját, hosszabb élettartamát, hosszabb funkció képességének a megőrzésével is gyógyszeres terápiákkal. Őssejt transzplantáció is felmerülhet tekintettel arra, hogy még ugye nem elkötelezett sejteknek a bejuttatása, esetleg ha differenciálódnak egészséges mozgató idegsejtek ki, az is javíthat a betegség lefolyásán, illetve súlyosságán, és nagyon felgyorsultak a genetikai vizsgálatok, többek között génterápiás stratégiákkal is kísérleteznek, attól függően, hogy milyen jellegű génhiba okozza az adott betegséget. Így például, ha van egy olyan kórosan működő gén, ami nem egy normál élettani fehérjének, hanem egy mérgező, káros hatású fehérjének a képződését kótolja, akkor például kísérleti szinten lehet ezt a gén kifejeződést gátolni. Vagy próbálkoznak például azzal is, hogyha ilyen kóros gén működik, akkor kiütik ezt a gént, hogy a működését leállítsák. További lehetőség lehet például, hogy ha a fehérje képződés nem működik, mert mutálódott egy gén, akkor hozzáadnak egy hasonló gént, ami egy normál funkciójú fehérje képződését tudja majd kódolni, illetve hogyha hiányzik egy génszakasz, és emiatt elégtelen az életfontos fehérjének a képződése, hogy akkor pedig pótolják ezt a gént.
Kedves hallgatóink, az elmúlt majd egy órában az SMA-t, ezt a ritka genetikai betegséget ismerhették meg.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Adásainkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként letöltési linkeket, QR kódokat is találhatnak telefonos alkalmazásunkhoz, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. További szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Egy újabb éve itt vagy, vigyázz, mit kívánsz. Mit hagysz itt a földön, gyengébb el, hogy bánsz. Kísérjen a hold is téged testőrként. Sötétségben lásd meg a fényt, a fényt, a fényt. Talán meg van írva, és látnád már, de ne szaladj, ne szaladj. Talán furcsán hangzik, de kívánom, hogy ne maradj, ne maradj. Kívánom, hogy ne maradj, ne maradj.